Ez a HVG Pszichológia Hogy vagy című podcastje, mert a lelki egészség mindenkinek jár. Beszélgető társam Nagy Henriett, klinikai szakpszichológus, a pozitív pszichológia szakértője. Hogy vagy, Henny?
Köszönöm szépen, jól vagyok.
Milyen gyakran kérdezel meg másokat arról, hogy hogy vannak?
Valószínűleg nem elég gyakran. Érdemes még anyjunknak valószínűleg arra törekedni, hogy minél többször tegye fel ezt a kis rövid kérdést.
Te a pozitív pszichológiát kutatod, területeit kutatod, és az érzelmi intelligencia is hozzátartozik az érdeklődési területedhez. Mi az, amit ezek a pszichológiai irányok elmondanak a kapcsolatokról?
Hát talán a legfontosabb üzenetük az, hogy ezek az, hogy milyen minőségű kapcsolataink vannak, az egy sokkal fontosabb dolog, mint amit esetleg a mindennapok rohanásában gondolunk, hiszen az, hogy mennyire vagyunk elégedettek a kapcsolatainkkal, és mennyire vannak minőségi kapcsolataink, az meghatározó lehet a testi-lelki egészségünk szempontjából, akár még az élettartamunkat is befolyásolhatja. Mindig szükségünk van arra, hogy a másik ember visszatükrözze nekünk azt, hogy mi jó anyák vagyunk, jó apák vagyunk, jó kollégák vagyunk, jó barátok vagyunk, jó testvérek vagyunk, jó nők vagyunk, jó férfiak vagyunk, tehát hogy kellenek ezek a többi embertől jövő pozitív visszajelzések ahhoz, hogy egy ilyen egészséges és pozitív énképet tudjunk önmagunkról kialakítani. Tehát ilyen értelemben szinte nem is létezik az énünk sem a többi ember visszajelzése nélkül.
Azt gondolom, az elmúlt 3 év igencsak felerősítette a kapcsolatokat, a kapcsolatok értékelését, illetve említetted azt is, hogy sokan nem elégedettek a emberi kapcsolataikkal. Mi a tapasztalatod, miért, és hogyan lehet esetleg ezen javítani?
A kutatások azt mutatják, hogy úgy átlagosan minden 5. ember körülbelül magányosnak vallja magát. Az előző éveknek a történései valószínűleg ezt az arányt, ezt még negatívabbra formálták át, a még nagyobb izoláció következtében, és ez a magányosság érzés, ezzel kapcsolatban az az elgondolkodtató, hogy ez akkor is élheti valaki, hogyha családban él, vagy hogyha párkapcsolatban él, vagy házas, tehát hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy valaki magányosnak érzi-e magát, vagy sem, hogy milyen a családi státusza. És hogy a kérdés, hogy miért vagyunk magányosak, ez nyilván összetett, és nem fogom tudni az egyetlen jó választ erre megfogalmazni. Azt a szempontot kiemelném, hogy valószínűleg a modern életvitelünknek, tehát annak, hogy nagyon sokan egy ilyen állandó mókuskerékben vagy taposómalomban élünk, és a listákat teljesítünk, és jön az egyik feladat után a másik feladat, és minden percet be van osztva, és általában 3 dologra kell figyelned egyszerre, és általában sokkal nagyobb az elvárás veled kapcsolatban, mint ami egyáltalán kényelmesen teljesíthető, és mindent olyan nagyon felgyorsultan, és nagyon határidőre kellene feldolgozni, meg megoldani. Szóval ez a nagyon nagy ilyen feladatorientáltság, meg nyomás, ez nyilván nehezíti azt, hogy az ember az érzelmeit megélje, vagy a kapcsolataival foglalkozzon, hogy legyen ideje a kapcsolatain egyáltalán gondolkodni, azokba időt, energiát fektetni, azokat építeni, és hogy egyáltalán megélje az érzelmeit.
Mitől érezzük azt, hogy ez egy minőségi kapcsolat, egy jó barát vagy egy családtag között?
Talán a biztonságos kötődés, hogy számíthatsz a másikra, hogy tudod, hogy számíthatsz rá jóban, rosszban, hogy ott van, ha szükséged van rá, hogy veled örül, hogyha valami jó dolog történik vele. Talán ezek a legfontosabb ismérvei egy minőségi kapcsolatnak. Nyilván azért ezt akkor lehet tovább specifikálni, ha bizonyos típusú kapcsolatról beszélünk, tehát mást vár azért, más mástól minőségi egy baráti kapcsolat, mástól minőségi egy családi kapcsolat, vagy egy párkapcsolat, ezeknek azért már vannak a maguk specifikumai általában, mást várunk ezektől a kapcsolatoktól. Lehet, hogy egy baráttól azt várjuk, hogy azon túl, ami mindegyikre igaz, amit az előbb mondtam, hogy azért biztonságosan kötődjünk, és azt érezzük, hogy számíthatunk a másikra, mert fog velünk együtt örülni, ha jó dolog történik, számíthatunk rá, ha rossz dolog történik. Szóval ezen túl még vannak specifikumok. Nyilván egy baráti kapcsolatban az fontos, hogy mennyire tudjuk úgy eltölteni a szabadidőnket együtt, hogy ez mindkettőnknek kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív élményeket jelent, hogyha családi kapcsolatokról beszélünk, akkor fontos lehet az, hogy mennyire éled meg azt, hogy tényleg mélyebben tartozol valahová, ott vannak a gyökereid és az alapjaid érzést. Hát a párkapcsolatok azoktól meg nagyon-nagyon sok különböző dolgot várunk, de hogy az meg egy olyan kapcsolat, amit valószínűleg akkor fogunk minőséginek megélni, hogyha megélheted benne az intimitást, és hogyha megélheted benne azt, hogy a felnőttkori életednek a céljait, azt valakivel együtt valósítod meg, tehát hogy a közös célok, meg az ebben való együttműködés, meg a kölcsönösség, hogy mindkettőnknek építő ez a kapcsolat, talán az is egy nagyon fontos ismér még itt, amit meg lehet említeni.
És mi a helyzet a majdnem idegenekkel való kapcsolattal, ahogy a Lehetnénk-e boldogabbak című könyvedben is írod, már ezek a nagyon laza, csak ilyen szomszédi viszonyok, mondjuk így fejezzük ki így, vagy akár az idegenek felé tett gesztusok, hogy segíthetnénk-e, felvihetem-e a nehéz szatyrát mondjuk az emeletre, vagy bárki, aki mondjuk úgy lát, az ember, hogy segítségre szorul, már ezek is nagyon-nagyon sokat jelentenek a jól lét és a saját boldogságunk szempontjából.
Így van, tehát ilyen úgynevezett szeretett pillanatokat, amik egyébként a testi-lelki egészség megőrzése szempontjában nagyon fontosak, bizonyítottan nagyon fontosak. Talán ennek az egész témakörnek, amiről beszélünk, ezek a kis alapatomjai, hogy mennyi ilyen apró szeretett pillanatot élsz át, az fog hozzájárulni a jobb testi-lelki egészséghez, vagy a nagyobb boldogságérzethez. Tehát ezeket a kis apró szeretett pillanatokat, ezeket nem csak a családoddal vagy a barátaid körében élheted át, hanem akár, ahogy mondtad, teljesen idegenekkel összemben is. Végülis minden ilyen kis szeretett pillanatnak az a lényege, hogy abban a kis rövid időzónában a másikra tedd a fókusz. Tehát, hogy nem magaddal foglalkozz, hanem a másik emberre figyelj, az ő jóléte foglalkoztasson, és akkor beletörődj, és nem magaddal. Egyre több kutatás bizonyítja azt, hogyha valaki segít másokon, amire példákat soroltál fel, és ezek lehetnek a legkisebb, legapróbb dolgok, amiben ez a segítésnyújtás megnyilvánulhat, az nem csak a segítettnek adja vissza a reményérzését, vagy a segített számára lesz előnyös abban a szempontból, hogy az ő reményvesztettségét, az ő depresszióját, az ő szorongását csökkenti, hanem annak a lelki egészsége szempontjából is, aki segít. Tehát ő is sokkal jobban fogja tőle érezni magát, és tényleg ebben az a különleges, hogy a legapróbb dolgok is tudnak ebből a szempontból számítani. Végülis az a lényeg talán, hogy az ember, hogyha jobb kapcsolatokat akar, ezt a gondolatmenetet követve, akkor azon túl, hogy elfogadja ebben a saját szerepét, hogy ez rajtam is múlik, hogy milyenek lesznek a kapcsolataim a többi emberrel, beleértve a családtagjaimat, a barátaimat, vagy akár az idegeneket, ez rajtam is múlik, hiszen az egész életemnek alakítója vagyok, tehát ennek az elfogadása után, és annak a szándéknak a megfogalmazása után, hogy én akarok ezzel foglalkozni, mert azért ez egy döntés, hogy mire fordítom az időm meg az energiám. Fordíthatom arra, hogy egyre gazdagabb legyek, fordíthatom arra, hogy egyre ismertebb legyek, hogy egyre jobban nézek ki, ezer dologra fordíthatom, arra is fordíthatom, az is lehet egy törekvés, hogy jobbak legyenek az emberi kapcsolataim. Az biztos, hogy mindenre egyszerre nem tudjuk, mert azért egy korlátozott energiakészlettel rendelkezünk. Tehát utána kell egy szándék, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és ezt követi azt, hogy bátornak kell lenni, és merni kell kezdeményezni. Mert az emberben ilyenkor azért ott van egy ilyen lebeszélő gép, hogy miért én? Miért én szólítsam meg? Miért nem ő kérdezi meg, hogy hogy vagyok? Miért én hívjam fel? Majd ha ő felhív, majd ha ő máshogy viszonyul, majd ha ő is jó lesz velem, akkor én is jó leszek vele. Tehát, hogyha mindig a másik embertől várjuk azt, hogy ő telefonáljon, ő lépjen, ő kezdeményezzen, ő kérdezzen, ő érteklődjék, akkor ezzel egy csomó lehetőséget elveszítünk azzal kapcsolatban, hogy építsük az emberi kapcsolatunkat. Tehát nagyon fontos ez a kezdeményezés. És aztán vannak olyan nagyon régi, még Carl Rogers által leírt alapelvek, hogy hogyan is lehet egy már kezdődő kapcsolatot, vagy egy létező kapcsolatot építeni, vagy leépíteni, hogy nyilván, hogyha empatikus vagy, hogyha őszintén, tehát nem megjátszottam, feltétel nélkül elfogadod a másik embert, akkor ez ettől szárnyalni fog annak a kapcsolatnak az épülése és a mélyülése. De hogyha ennek az ellentétét teszed, tehát értékelsz, véleményt mondasz, félbeszakítasz, nem is figyelsz oda, nem vagy szavahihető, nem vagy őszinte, tehát hogyha az előbb felsoroltaknak az ellentétét teszed, azzal viszont egy pillanat alatt meg lehet ölni egy ilyen érzékeny dolgot, mint egy kapcsolatnak a fejlődése vagy épülése.
Ha jól értettem abból, amit mondtál, egyáltalán nem kifogás az, hogy én nem vagyok olyan típusú ember, én zárkozottabb vagyok, én nem szoktam másoktól megkérdezni, hanem igenis, fogjuk magunkat, vegyük a bátorságot, és kérdezzük meg a másikat, akár csak arról, hogy hogy van.
Így van, így van. És lehet, hogy nem is gondoljuk azt, hogy mondjuk az egy annyira jókor elhangzó egy-egy mondat. Tehát, hogy megvan annak a... Nem biztos, hogy minden ilyen kérdéssel megmentjük a világot, de elképzelhető, hogy egyszer lesz egy olyan kérdés, ami egy nagyon jókor talál, és nagyon fontos, és annak az embernek az akkori problémáival való megküzdésében az nagyon-nagyon sokat fog segíteni. De egy jó szó is nagyon sokat számíthat, hogyha a megfelelő időpontban és őszintén is érdeklődve hangzik el.
Boldogság kutatással foglalkozók igenis kiemelik a kapcsolatokat. Hol van ennek a helye a saját boldogságunk elérésében, a saját boldogságunkban? Milyen helyet foglal el a kapcsolat?
A legelőkelőbb helyet foglalja, elmondhatjuk ezt. Tehát általában azt mutatják a kutatások, hogy a legboldogabb 10% az embereknek, vagy az életével leginkább, tehát ezek ilyen általában élettel való elégedettséget mérő kutatások, és hogyha megnézzük, hogy ott a felső 10%, aki a leginkább elégedett az életével, az ő esetükben megfigyelhető az, hogy egyébként nagyon sok életkörülményben, rengeteg tényezőben ők nagyon szórnak, tehát nagyon különböző emberek tudnak ebbe a leggazdagabbtól a szegényen át, a férfi, a nő, a különböző életkorú, stb. Emberek tudnak bekerülni ebbe a felső 10%-ba, és egyetlen egy dolog van, ami így kiugrik, hogy az viszont közös mindenkiben, az, hogy néhány minőségi kapcsolattal, számukra fontos kapcsolattal ezek az emberek rendelkeznek. Rájuk közösen jellemző az, hogy az élet értelmességének az érzetét általában a kapcsolataikban lelik meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon alapvető motiváció az életükben, ami mindennek igazából az értelmét adja. Erre Viktor Frankl hívta fel a figyelmet, hogy fordítsuk meg a kérdést. Tehát amikor az életünk értelmességéről gondolkodunk, akkor ne az legyen a kérdés, hogy nekem miért lenne jó, ha még élnék, én még mit szeretnék megélni, nekem még mi van a pakancslistámon, miért érdemes még kibírnom, milyen élvezetek vagy milyen jó élményeket szeretnék majd még az életben megélni. Sokkal helyesebb a kérdést úgy feltenni, hogy mi értelme van annak, milyen feladatom van még, milyen ügyet kell még képviselnem, kinek van még rám szüksége, ki az a szerettem, vagy mi az a feladatom, amit nekem még, amiért nekem még élnem kell, és életbe kell maradnom, és nem hagyhatom el magam, és tennem kell a dolgaimat napról napra. Tehát, hogy könnyebb megtalálni az élet értelmességét is, ami ugye azért a boldogságérzet szempontjából megint csak egy ilyen nagyon kulcstényező, majdnem rokon vagy szinonim fogalmak, hogy ahhoz azért az kell, hogy az ember azt érezze, hogy valami más van a fókuszban. Lehet ez ügy, lehet ez bármilyen feladat, nem feltétlenül emberi kapcsolat, de lehet emberi kapcsolat is, ami ezt a legbelsőbb motivációt adhatja az életnek a nehézségeivel, fenyegetéseivel, bizonytalanságaival való megküzdésünk során.
Mit tegyünk például akkor, hogyha valaki egy hogy vagy kérdésre ránk szúdítja az összes baját?
Ugye az lenne a legkívánatosabb, ha lenne időnk ezt türelmesen meghallgatni, de azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert nyilván elképzelhető, az élet azért nem mindig ad erre lehetőséget, hogy ennyire ráérősen tudjuk tölteni az életünket. De hát az lenne a kívánatos, mert ahogy szokták mondani, a megosztott öröm megduplázódik, a megosztott szenvedés pedig megfeleződik. Tehát, hogy az az ember, akit valaki türelmesen, ráérősen, érdeklődve, figyelve, meghallgat, és nem állít le, ugye, mert nagyon sokszor az ilyen helyzetben azért az történik, hogy a hallgató leállítja azt az embert, aki panaszkodna, hogy na ez lenne terhely, na én ezt nem hallgatom, megvan nekem is a magam baja, ezt ne tedd rám, és akkor például szoktam ilyet hallani, amikor valaki gyászol, és nagyon jó lesne neki időnként, mert azért egy gyászoló ember nem folyamatosan nyitott arra, hogy beszéljen a gyászáról, de mondjuk, hogyha éppen eljönne az a pillanat, amikor ő erről nagyon szívesen beszélne, és akkor az őt hallgató pedig egy-két mondat után, vagy egy-két perc után leállítja, hogy ó, légy erős, ó, lesz ez jobb is, tehát valamilyen ilyen lezáró, és igazából a dolgokat egy kicsit elbagatellizáló, vagy ilyen kéretlen tanácsokat osztogató megjegyzéssel állítja le. Ugye ez nagyon fájdalmas lehet annak az embernek, aki éppen szerette volna megnyitni a lelkét és beszélni ezekről a dolgokról. Ő nem akarna semmilyen kéretlen tanácsot, vagy ilyen instrukciókat, hogy erősebbnek kellene lenni, sőt, tehát az valószínűleg ilyen helyzetben még elég ellentétes hatást is elérhet, hiszen azt sugallhatja az ember számára, hogy ő nem teheti meg, hogy gyengének mutatkozzon, most se panaszkodjon itt, ne legyen gyenge, hanem tessék erősnek lenni, és megoldani egyedül a dolgokat. Szóval, hogy egy ideális világban az lenne a kérdésedre a válasz, hogy ha álljunk meg, és nem kell tanácsot osztogatni, nem kell elmondani, hogy mit kellene a másiknak tennie, hanem csak egyszerűen végighallgatni. Nincs másra szükség abban a helyzetben, csak egy empatikus végighallgatásra, csak hát ez nyilván idő, és energia, és tud az élet olyan követelményeket állítani, ahonnét egyébként a beszélgetést is kezdtük, hogy az, hogy nem vagyunk feltétlenül elégedettek a kapcsolataink minőségével, az igen részben rajtunk múlik, de hát azért meghatározóak azok a körülmények is, amik belekényszerítenek ebbe a taposó malomba, és nem adnak, vagy nagyon nehéz időt meg energiát elkülöníteni ezeknek az ápolására.
De mindenképpen megéri, ahogy a beszélgetésből is megtudhattátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.